Nagy Ignác, magyar titkok. Karöltve indulánk tehát útnak, s csak hamar a kis sikátorok tömkelegébe vegyültünk. Szóljak-e körülményesen éjjeli útunkról? Alkalmasint jobb lesz, csak igen röviden szólanom. Mert ugyan kit érdekelhetne, ha elmondanám, hogy részegen hazatántorgó napszámosokkal találkoztunk, kik egész napi keresményöket elitták, s most rekedt kurjongások közt térnek vissza penészes pince üregeikbe vagy ólaikba, mikben tizen s huszanként tanyáznak. S hol hiában fognak tőlük gyermekeik kenyeret kérni, ehelyett csak kegyetlen verésben részesülennek. Hogy apró, rongyos gyermekeket láttunk ugyanazon hajlékok felé tántorogni, alig bírva nyomorú testöket, részint fáradtság, részint elkábulás miatt, mely őket egészen elnyomá, miután koldulva koplalák át az egész napot, csak hogy néhány krajcárt vihessenek este szüléiknek, s ezáltal ökleik súlyát elkerüljék. Hogy gyanús külsejű embereket látánk magunk mellett elsuhanni, kik Isten tudja, mi bűnös merényre siettek az éj sötétségét használni. Hogy beesett szemű némberek által szólítattunk meg, kik tarka arccal, s tarka ruhákban a város belsejébe vonultak, s vígdalt dünnyögtek, azt akarván elhitetni az emberekkel, hogy jó kedvük van. Ám bár roncsolt vonásaik minden redőjéből nyomor, éhség, s kétségbeesés rémszellemei ijesztgettek. Hogy a sikátorok bűzhött mocsaraiból folytó lég emelkedék, mely az ottani düledezett kunyhók lakóinak arcára halálszint lehel. Hogy a kiéhezett kutyák vonítva vonultak előlünk a nagy részben kerítetlen udvarokba, mintha kísértetnek tartanák a posztóruhás embert. Hogy a függönytelen, alacsony ablakokon át ugyanazon szobában beteget látánk, jajgatva heverni félig elrothat rongyokon, s fájdalmai következtében irigyelve nézni a korhadt deszkára nyújtóztatott halottat, kit a gondviselés minden további kíntól megszabadított. Míg az ellenkező szögletben gyermekek zajosan játszottak, s szüléik és azok laktársai tombolva jártaták körül a pálinkás kancsót, melynek bűze folytólag hatott keresztül a töredezett ablakon. Mindezek, ismétlem, ugyan miképp érdekelhetnének valakit, miután az e félék éppen nem titkok, s különösen nem is magyar titkok, hanem a művelt világ minden nagyobb városában föltalálhatók. Csak röviden érintem tehát ezeket, hogy mégis találkozzanak, kik a nyomor és bűn e szörnyű tanyáit fölkeressék, s enyhítni iparkodjanak az ínséget, és javítani a szerencsétlent, kit megszokás és elvetemültség ennyire süllyesztettek.
Kicsit sokkolt csöndben hallgatták ezt a felütést. Majd egy második kérdésem lesz Orsolyához, hogy mint irodalmi szövegről és Nagy Ignácról beszéljen, tehát hogy miként is hallgassuk, vagy miként olvassuk ezeket a szövegeket, szép irodalom, szocioriport, stb. De előtte Rolandot, mint történész, mint társadalom történészt kérdezném, hogy egy bevezető, vagy egy előzetes mondat. Ennek az egész beszélgetés sorozatnak egy központi fogalma, abból indulok ki minden téma kapcsán, hogy ez a 1848 előtti évtizedek Pest-Budája egy átmeneti jelenség. Itt vannak még a hagyományos társadalom, a szinte középkori, de legalábbis koraújkori városi életnek a jelenségei, és megjelennek már a modernizációnak mind a pozitív, mind a negatív következményei. Ebből a szempontból, annak a két fogalomnak, ami már a Nagy Ignác szövegében is, mint egy sziámi ikrek kerül elő, nyomor és bűn, van-e ennek története, tehát a társadalom történés szempontjából, de az, hogy szegények vannak, mióta az emberi, mióta emberi társadalomról beszélhetünk, ezt magától értetődőnek tartották. Van-e ebben meg az, hogy vannak mindig norma szegők, tehát bűntelkövetők, akiket a közösség megbüntet, stb. Tehát akár ez valami antropológiai állandó is lehetne. Van-e ennek története, és ha igen, akkor itt a 30-as, 40-es évek Pest Budáján mi a, szóval hogyan ragadható meg ennek a történetisége?
Igen, hát van természetesen a szegénységnek és a bűnözésnek is van egy saját története. Olyan értelemben nyilván ez egy állandó jelenség, hiszen amióta létezik társadalom, azóta létezik bűnözés, és létezik tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy szegénység is. Viszont ha nem lenne egy állandóan változó történet, akkor például én sem ülnék itt valószínűleg, hiszen ahogy változik a társadalom, úgy változik a felfogás is, ahogyan viszonyulnak ezekhez a kérdésekhez. Ugye itt azért már a szövegben is ez a bűn és nyomor, ennek az összekapcsolódás, ez egy ilyen nagyon jellegzetes két egymáshoz kötődő fogalom, ez még azért a későbbiekben is megmaradt, de és igazából azt gondolom, hogy ez a korszak ez azért is nagyon izgalmas, tényleg ahogy mondtad Zoli, hogy ez egy ilyen átalakulás, egy ilyen van még a régiből is valami, de már megjelennek az új dolgok is, és közben megjelenik egy új fajta nagyváros, a modern nagyvárosnak a gyökerei, ami aztán majd 1873-ban Budapesté alakul. De egy csomó olyan jelenség figyelhető már meg itt, ami aztán oda vezet majd, ami aztán ez a századfordulós Budapest lesz.
Ami a példákkal meg tudnád ezt?
Hát ugye egyrészt... Ugye itt a szövegben is azt látjuk, hogy valaki egyszerűen rácsodálkozik arra, hogy van a város, ugye itt azért többnyire akik írják ezeket a szövegeket, azok egy bizonyos társadalmi rétegből jönnek. Tehát azt lehet mondani, hogy a városi elithez tartoznak, vagy egy közép réteg, annak is a felső részéhez, és rácsodálkoznak arra, hogy itt van egy fejlődő városunk, ugye, amit leírnak ezekből az útleírásokban, de bizony ott a fejlődésben ott vannak ezek a pici árnyoldalak is. Ugye ennek az a háttere, hogy ennek a városfejlődésnek többek között Pest-Budán ugye az a motorja, hogy vidékről rengetegen bevándorolnak és a városban letelepednek, vagy próbálnak szerencsét. Ugye azt várják, hogy itt... előrébb tudnak lépni a társadalmi ranglétre, és ez nem mindenkinek sikerül. És hát ez egy tipikus modern városi jelenség, hogy megjelenik a nagyvárosi szegénység. Azért ez még nem az, mint ami aztán mondjuk egy olyan 50-60-80 évvel később lesz, és azért nem is az, mint ami mondjuk ugyanebben az időszakban megfigyelhető London, Párizs vagy más nagy európai városok esetében. Tehát azért, ahogy mondtad, hogy vannak ezek a városleírások, amik ilyen marketing szövegek. Ez is egy picit marketing szöveg, csak a másik irányban.
Negatív
irányban, igen. Tehát ez a felhívni a polgárok figyelmét, hogy ez is van a városban. És a másik, ami még egy fontos, hogy a különbség, hogy mondjuk egy vidéki, egy agrár vidéki kis közösségben a szegénységet, azt általában a közösség maga meg tudja oldani. Itt viszont egy teljesen újfajta, hát egymásra dobált emberek, különböző vallásúak, etnikai hovatartozásúak, más vidékekről származnak, tehát egy ilyen olvasztó tégelyszerűség jön létre, és nincsenek meg ezek a közösségi kötelékek.
Vagy védőháló.
A védőháló nincsen, tehát ki kell találni valami újat. Ugye azért még itt állami szociálpolitikáról nagyon sokáig nem beszélhetünk, erre születnek majd a Pest-Budán is megoldások, de... Ennek mindennek a hátterében közben az is van, hogy a szegénységgel kapcsolatban azért egy egészen más felfogás van, mint aztán mondjuk a 20. század elején. Megkülönböztetnek tulajdonképpen, és ez Gyáni Gábornak a ugye, nemzetközi kutatásokra alapuló saját kutatásaiból tudjuk, hogy beszélünk egyrészt érdemes szegényekről, illetve érdemtelen szegényekről. Most, hogy ez mit jelent? Ez részben a bűnözéshez is kapcsolódik. Tehát van, aki nem tehet arról, hogy szegény, válik. Például, most mondok egy példát, valaki munkaképtelen lesz, lebetegszik. Nagyon hamar, tehát ez nagyon törékeny volt a megélhetésnek a lehetősége ebben az időszakban is. Valaki lebetegszik, munkanélkülivé válik, és ez nem feltétlenül csak az alsó rétegekre érvényes, hanem ez lehet egy polgár is. És rögtön lecsúszik. És nincs, ami megfogja, nincs az a közösségi háló, ami megfogja ezt a lecsúszást. Ők az érdemes szegények nyilván, tehát rajtuk segíteni kell. És a társadalom felfogás szerint vannak az érdemtelen szegények, akik bűnben születtek. Itt voltak különböző jelzők, elhangzottak, hogy nem tudom, hogy dologtalanok, meg nem tudom. És hát
az alkoholizmus,
itt ugye ezek mind ez a különböző deviáns tevékenységek, ezek itt mind ebben a felfogásban így összefűződnek, és velük mit kell csinálni? Hát meg kell őket regulázni. És ez már egy picit azért a bűnözéshez, bűnüldözéshez és a büntetéshez is azért átvezet és kapcsolódik.
Fogalmazhatnánk úgy is, amit a hagyományos társadalom, tehát az agrártársadalom kis közösségeiben ugyanúgy jelenlevő szegénység és ennek a modern nagyváros, tehát a nagyobb nagyvárosi szegénység összehasonlítását úgy is megfogalmazhatnánk, hogy ebben az új típusúban nagyobbak a tétek, tehát ebben a hagyományos társadalom, a kis közösségekben, hogyha az történik valakivel, amit Roland mondott, tehát az érdemes szegénység kategóriájába csúszik, tehát mondjuk öregség, betegség miatt. Jellemzően a szegényekhez a bűnön kívül a másik még az öreg és a beteg fogalma kapcsolódik legszorosabban.
Vagy mondjuk egy megözvegyülés például.
Vagy a megözvegyülés, hát igen. Tehát tulajdonképpen természetes életszakaszok, tehát az életerő, tehát ami a munkaképességet veszélyezteti. Tehát ez természetesen ott is megtörténik az agrártársadalomban. Mondjuk az a végletes veszély, hogy éhen hal valaki, az ott nem fenyegeti. Tehát ő is nagyon minimális szinten fog megélni, de a család, a rokonság, az egyház, község, stb. Gondoskodni fog arról, hogy legalább a biológiai léte megmaradjon. Ez ebben a nagyvárosi környezetben, ahol ennek a nagyobb mobilitásnak a következményeként, amiről Roland beszélt, az anonimitás jellemző, itt éhen is halhat. Ebben a hagyományos társadalomban éhhalál, az csak ilyen rendkívüli katasztrófák idején, tehát mondjuk egy éhínség több éven át tartó rendkívüli időjárás esetén fenyeget, és akkor persze mindenkit, vagy annak a közösségnek a nagy részét. Ez itt individuális probléma lesz, ez a szegénység és nyomor. Mire még majd térjünk vissza, hogy csak milyen típusú, nem célzott rá, vagy említette Roland, hogy itt megszületnek, megjelennek az első technikák ennek a kezelésére, de előtte Orsit kérdezném a Nagy Ignác szövegről, tehát hogy minek olvassuk ezt, fiction vagy non-fiction műfaj.
Amit elhangzott, azt röviden még összefoglalva, ugye, hogyha már itt Gyáni Gábort megidéztük, hogy ő azt mondja, hogy a preindustriális társadalmakban a szegénységnek létezik egyfajta ciklikussága, amit itt elmondtak, tehát hogy életkorhoz köthető, tehát a szegénység gyerekkorban fiatal párok vagy idős beteg emberek esetében jön elő, illetve a másik ciklikusság, amit Zoli mondott, ez az éhínség, illetve járványok időszaka, és hogy az volt egy nagyon mellbevágó, amikor a tömeges és drasztikus szegénységgel néztek szembe a nagyvárosokban. Tehát, hogy itt valóban egy minőségi ugrás van. Ami az elhangzott szöveget illeti, ez ugye a 18. fejezetből való, Nagy Ignác Magyar Titkok 18. fejezete. A Magyar titkok és Kuti Lajosnak a Hazai rejtelmek című műve, amiből itt most nem fog részlet elhangzani a mai este, mind a ketten egy sajátos műfajhoz tartoznak. Ezt a műfajt alapvetően egy francia szerző, Eugène Sue alkotta meg, 1843-ban jelent meg a Párizs rejtelmei című munkája, amely a városi rejtelmek műfaj teremte meg, és nagyon jól látszik, hogy Magyarországon ez a két szerző nagyon gyorsan adaptálja a magyar viszonyokra ezt a irodalmi műfajt. Az kétségtelen, hogy sem a Kuti, sem a Magyar Ignác mű nem került be az irodalmi kánonba. Alapvetően a populáris irodalom sorába számítanak, és gyakorlatilag szinte a feledés homályába vesztek egy idő után. A saját korukban, az 1840-es években azonban rendkívüli népszerűségnek örventek. Úgy kell elképzelni, hogy ezek a művek füzetekben, részletekben jelentek meg, tehát megjelent az első füzet, második füzet, és akkor így lehetett ezeket vásárolni, és a korabeli sajtóhíradások ezek szerint rendkívül népszerűek voltak. Azért talán a Kuti személyiségénél fogva is sokkal népszerűbb volt, vagy valamivel népszerűbb volt, mint Nagy Ignác. Na most, hát hogyan kell ezt olvasni? Hát szerintem mind a két módon, tehát ezek nagyon erősen megkomponált irodalmi szövegek, másfelől azonban egy olyan sajátos műfajt építenek be, amit úgy neveznek a korszakban, hogy életképek. És ezek az életképek természetesen irodalmi szövegek, de azért nagyon erősen merítenek a realitásból, a korszak társadalmának egyfajta tablóját adják. Tehát ilyen értelemben azért akár társadalomtörténeti forrásként is lehet ezeket a szövegeket olvasni. Ami azonban az irodalmi megkomponáltságot illeti, a Nagy Ignác szöveggel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy azért nagyon sokat tesz azért, hogy ezt irodalmi szövegként olvassák a kortársak. Ugye van neki egy korábbi ciklusa, az úgynevezett torszképek, amely életképfüzérek összességét jelenti. Ez egy elég népszerű munka volt, és ennek az egyik hőse, egyik életképnek a hőse, Bende lesz az, aki majd a Magyar titkoknak is egy hőse, és egyben elbeszélője is. Na most a Magyar titkok az nem egyszerűen életképeknek a sorozata, hanem a korszak egyik másik, éppen Edgar Allan Poe által megteremtett műfajának a kriminek, a bűnügyi regénynek is a letéteményese, hiszen az egész szövegen, amely egyébként részben ehhez hasonló, részben más társadalmi, magasabb társadalmi osztályokat bemutató életképekből áll, végighúzódik vörös fonalként egy bűnügyi történet, amelynek a megfejtése ennek a Bendének a feladata, aki hát saját inspirációból, érdeklődésből próbál egy rejtélyt felderíteni, és el is jut odáig, ellenben nagyon-nagyon a városnak a legkülönbözőbb tereit kell bejárni, és ezen tereknek egy csoportja az, ami az alvilághoz, a nyomornegyedekhez, vagy legalábbis a nyomorult embereknek gyűjtő városrészekhez tartozik. Tehát ilyen értelemben Pestről tényleg ad egy nagyon sajátos és összetett képet. Amit még az irodalmi megkomponáltság szempontjából érdemes talán gyorsan elmondani, hogy van egy fejezet, ami a pokol tornáca, ami ebben a Magyar titkokban, ami hát megint csak a szegénység, a nyomor és a bűn, az alvilágnak az összekapcsolódását mutatja be. Ez egy fejezet. Na most a Kuti regény az azért nagyon érdekes, mert a Kutinál négy helyszín van, a Hortobágy, a Debrecen, a Besztercei Lápvidék, illetve Pest. És a Kuti regényben Pest az egyértelműen a pokol. Tehát erről a Lackó András nevű fiatal irodalomtörténész kollégának van egy nagyon jó elemzése, hogy a Kuti regényben hogy jelenik meg a keresztény szimbolika, ezt most nyilván erre nem lehet elmondani, ezt most erre nincs idő, de az, hogy Pest, a nagyváros, az maga a pokol. És ennek a főhős sorsán keresztül látjuk ennek a különböző színtereit majd, tehát ez az inferno, ez egyértelmű.
te nem csak a szövegekkel foglalkoztál, hanem ahogy a írásaidat ismerem, legalábbis Kuti esetében nagyon alaposan a szerző életrajzával, életével is, de mind a kettőkre vonatkozik a kérdés. Mennyire ismerték ők személyesen ezt a milliót?
Én azt gondolom, hogy ugye Kuti nem volt, tehát ő nem volt vérbeli, tehát ő nem újságíró volt. A Nagy Ignác igen. A Nagy Ignácnak ugye 1837-től a jelenkorban, aztán 1844-től a Budapesti Híradóban, Budapesti Hírharang címen van egy rovata, ahol a különböző fővárosban lejátszódó borzalmakat, ez a gyilkosságtól a balesetig, a különböző egyéb bűncselekmények, váltóhamisítás, én nem tudom. Tehát mindenféle ilyen sztorikat feldolgoz. De most az nagyon érdekes, hogy az 1845-ben, tehát pont amikor jelenik meg ez a füzetekben, ez a Magyar Titkok, akkor az egyik cikkében, vagy az egyik ilyen Budapesti Hírharang című tudósításba beírja, hogy leír egy esetet, ami hát egy ilyen zsebtolvajlásra való felkészülés, előkészület az egyik jellegzetes budapesti helyszínen, és azt mondja, hogy hát minthogy a Magyar Titkokat, amikor írtam, én ezeket a helyszíneket bejártam és megismertem. Tehát a sajtóban mint egy igazolja, hogy ő ezeket, amikről itt ír, ezeket bejárta, ismeri. Hát azért nyilván nem tudjuk, de hogy erre törekedett, hogy legalábbis ennek a látszatát elhitesse. A másik, hogy a Magyar Titkoknak az utószavában van egy 7 pontból álló zárszó, ami azt mondja, hogy szememre vetik, hogy igazak-e, amiket én itt írok. Ez a sok borzalom, nyomor, szörnyűség, igaz-e? Tudhatom én ezt? Honnan tudom? És azt mondja, hogy én 1830 óta a városban lakom, hát nyilván ugye újságíróként sok mindent lát, és hogy igen, ez így van. Tehát ő gyakorlatilag ilyen morzsákat találtam, amiben azt próbálja hát elhitetni, érzékeltetni, hogy azért ezek valós dolgok, amiket megír. Nyilván kiszínezve, írói fantáziával egy kicsit felturbózva, de hogy ezeknek van alapja. A Kutiról csak annyit mondanék, a Kuti esetében én annak életrajzi nyomát nem tudom, hogy ő mondjuk ilyen helyeket személyes tapasztalatból mennyire ismerhetett. Bizonyos benyomásai lehettek, de azt tudni kell mondjuk, hogy ő azért nagyon magas társadalmi körökben Batthyány Lajosnak volt egy időben titkára, tehát újságírói tevékenységet nem végzett. Tehát én azt gondolom, hogy ő ilyen mélységben talán ezt nem ismerte, benyomásai lehettek.
Tegyük hozzá, hogy Pest nem a mai méretek, tehát a reformkori Pestet. Pest méretei nagyon messze vannak nem csak a maitól, hanem a század végitől is. Ugye 1846-ban lépi át, általában ezt a 46-hoz kötjük ezt, 46-hoz kötjük ezt a lélekszámot, hogy akkor lépi át a 100 000-es határt Pestnek a lélekszáma, és a nyugat folyamatosan beépített területe az még alig, vagy csak helyenként lépi át a mai nagykörútnak a vonalát, tehát nem volt, tehát egyszerűen nem is igen lehetett elszigetelődni, tehát jó esélye volt, hogy legalább utcai járókelőként találkozik vele. És majd a következő részben beszélünk is arról, hogy mik azok a helyszínek, mik azok a kiemelt helyszínei, mik a város no-go zónái, hogy valami mai kifejezést szóljak bele. Mielőtt áttérnénk erre a részre, még egy kérdés függőben maradt röviden, Roland érzékelt ez lesz, hogy milyen megoldással próbálkoznak, milyen új megoldástípus születik erre az új típusú városi szegénységnek a kezelésére.
Talán még előtte még csak egy párhuzamot hagyj említsek ehhez, hogy ők ugye Kuti és Nagy Ignác elmentek megnézni, hogy mi van a városban, hogy London esetében, ami nyilván egy jóval nagyobb város volt, erre egy külön szó is született, a slumming, aminek ugye az volt a lényege, hogy tisztes polgárurak, és aztán hölgyek is, egyszerűen így kirándulásképpen elmennek mondjuk a londoni East Endre, hogy megnézzék, hogy hogy élnek a szegények. Most, hogy Pest-Buda esetében azért nem gondolom, hogy ilyen volt, de azért volt, és akkor ez már átköt arra, hogy hogyan kezelték a szegénység problémáját. Elsősorban a polgárság jótékony egyesületeket hozott létre már a 19. század elején. Ezek közül is talán a legfontosabb az 1817-ben létrejött Pesti Jótékony Nőegylet. Ugye, és ez kicsit
korabeli magyar neve, Pesti Jóltevő.
Jóltevő, így van, én csak már egy kicsit modernizáltam az elnevezést. Ugye ez kicsit kapcsolódik ahhoz, hogy ugye mindig a nőket, ez egy kicsit ilyen patriarchális felfogás, hogy a hölgyek, akik ugye érzékenyebbek, ezért ők azok, akiknek ezt a feladatot szánta úgymond a társadalom, hogy ők foglalkoznak egyrészt a gyermekekkel, ugye egy gyermekkórházat működtettek, árvaházat, tehát ők foglalkoztak a gyerekek problémájával úgymond, és ők voltak azok, akik a szegénységnek a problémájával is foglalkoztak, alkatukból kifolyólag, most nem a saját véleményet mondom, hanem a korabeli felfogást. Tehát a Pesti Jótékony Egylet volt az, amely a polgároknak, hát tulajdonképpen az adakozásából, a tagoknak a tagdíjaiból hozta létre ezt az intézményrendszert, mert hogy azért a városnak is voltak ilyen feladatai, ugye a városnak is lett volna inkább ilyen feladata, csak mindig anyagi problémákba ütközött, de például 1843-ban már létrejött a József Fiú Árvaház, ami egy ilyen városi árva intézmény volt, ugye fiúknak kimondottan. Tehát szépen lassan létrejönnek ilyen intézmények, amelyek az érdemes szegények számára nyújtanak segítséget, úgymond. A polgári etosznak is már ebben a korszakban egy nagyon fontos eleme volt az, hogy mondjuk, ha valaki egy tisztes polgár meghal, akkor a hagyatékának egy bizonyos részéből mondjuk létrehoz egy alapítványt, amit aztán jótékony célra használnak föl. De mi van az érdemtelen szegényekkel? Hát az van, hogy tulajdonképpen őket meg kell büntetni, meg kell regulázni és meg kell nevelni, és ennek is létrejött egyfajta intézményrendszere, úgymond. Ezt pedig úgy hívták Pest esetében, hogy Pesti Kényszerítő Dologház, ennek már a neve is elég borzasztóan hangzik. Ez egyébként, ha jól emlékszem, 1844-ben jött létre, és ez a Rókus Kórház és mondjuk az Uránia közötti telken állt ebben az időben. Egyébként a nőegyletnek is volt egy, csak az önkéntes dologház volt, ez egy nagyon nagy különbség. Ugyanis a kényszerítő dologház az tulajdonképpen most leegyszerűsítve egy börtön volt. Ugye összefogdosták azokat a szegényeket, kvázi akiket találtak az utcán, és ezeknek ott kellett dolgozni ebben a dologházban. Ha jól emlékszem, akkor volt nagyjából olyan 300 körüli, hát mondhatjuk azt hiszem nyugodtan azt, hogy rab dolgozott ebben a börtönben, kényszerítő dologházban, elnézést. És hát igazából ugye ezeknek az intézményeknek az lenne a feladata, hogy aztán visszavezessék a társadalomba ezeket az embereket. Hát a dologház az nem ez volt. Itt nagyon szigorúan tényleg börtön regula mellett tartották ezeket az embereket, és hát azért kis remény volt arra, hogy visszakerüljenek úgymond a tisztes társadalomba. Tehát nagyjából ennyi, ezzel körül is írtuk az akkori intézményrendszert, ami erre létrejött.
Két kis kiegészítést fűznék hozzá, egy még olyan közismert, a korszakban keletkezett intézménytípus, mint a kisdedóvó. Tulajdonképpen ez is, tehát mi ma ezt óvodának fordítjuk, és azt az intézményt képzeljük mögé, amit ma jelent az óvoda, hogy 3 és 6 éves kor között nagyjából minden, tehát a közép, vagy akár a felsőbb osztály, de mindenképpen a középosztály gyerekei is oda járnak. Tulajdonképpen ez a Brunswick Teréz által ugye Magyarországon 1828-ban alapított első óvoda, amit aztán 48-ig még Pest-Budán, vidéki városokban, sőt még földesurak által támogatva falvakban is itt-ott alakultak. Ezek alapvetően szintén ennek a szociális gondoskodásnak az intézményei voltak, tehát a Brunswick Terész szövegeiben, leveleiben, emlékiratában a menhely szó gyakran menedékértelemben, tehát nem úgy menhely, hogy ott laknának, hanem mint menedék, szinte szinonimájaként szerepel a kisiskolának vagy kisdedóvónak. Ez a városi legalsó rétegek, városi alsó kétkezi munkát végző rétegeknek, alapvetően az érdemes, persze az érdemes szegények gyermekeiről gondoskodó szociális intézmény volt, aminek az volt a jelentősége, mint ma mondjuk mély szegénységben élők számára egy napközi otthonos iskolának, hogy legalább egyszer a nap folyamán kap enni a gyerek, és az egyébként az utcán felügyelet nélkül, vagy egy idősebb testvérre, aki mondjuk egy 8 éves kislány, bízott gyerek, rendezett körülmények között tölti a napot, és megmentik tulajdonképpen az elszüléstől, vagy pedig a balesetektől, akár haláltól. Tehát, hogy még az óvoda is ezek közé az intézmények közé tartozó módon születik meg, tehát ezzel a tartalommal születik meg.
Igen, és ugye ez azzal is összefügg, hogy míg mondjuk egy polgár feleségnek nem kellett, sőt nem is szabadott dolgozni, addig az alsóbb társadalmi rétegeknél a nőknek is dolgozniuk kellett ahhoz, hogy fenntartják a családot. És ugye, ha dolgozik valaki, nem tud a gyerekével foglalkozni.
Igen. És a másik, amit hozzá akartam fűzni, hogy a dologház kapcsán, hogy ezeknek az érdemtelen szegényeknek a másik érdemtelenek szegények problémájának a másik kezelési módja, hogy megszabadulnak tőle. Tehát akik, ugye Roland a legelején hangsúlyozta, hogy ennek az egész problematikának egy fontos gyökere az, hogy tömegek áramlanak Pestre. Tehát a nem pesti illetőségű, nem itt született érdemtelen szegényeket egyszerűen összegyűjtik, pár napig tartják őket a városháza tömlöcében, majd egy csoportokba kiviszik őket a város határára, a Lénienre.
És aztán visszajönnek hamarosan.
Majd következő szöveg, és akkor kicsit pihenésképpen hallgassunk egy kis zenét Kristóftól, és a következő szövegeket, amikhez előre bocsájtanám azt, hogy itt a Nagy Ignác most újságíró, tehát már az említett újságírói minőségében szólal meg, és továbbra is ezek a szövegekben is iker, vagy sziámikrekként jön majd, vagy fogunk majd hallani nyomorról és bűnről, de utána most inkább a bűn perspektívájából beszélgetünk a reformkori Pest Butáról.